Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 10 év telt el a párizsi klímamegállapodás óta, és a Föld hőmérséklete tovább emelkedik. Most a 30. klímacsúcson, az Amazonas torkolatánál, Brazíliában ismét tárgyalóasztalhoz ültek a világvezetői. Egy szimbolikus helyszínen, hiszen Belénben egyszerre van jelen a természeti gazdagság és a társadalmi egyenlőtlenség, a remény és a realitás. A cél ugyanaz, megpróbálni újra megmenteni a bolygót, vagy legalábbis megegyezni abban, hogy mit kell tenni ennek érdekében. De lesz-e valódi áttörés a klímaharcban, vagy maradnak a jól ismert ígéretek? Milyen szerepet játszik most Európa, és mit jelent, ha a világ egyik legnagyobb kibocsátója, az Amerikai Egyesült Államok távol marad? A mai naprakészben a klímacsúcs tétjéről és a jövő esélyeiről beszélgetünk. Schaffhauser Tibor, a Green Policy Center szakértője, a soron következő ciprusi EU elnökség delegációjának a helyettes szakmai vezetője a naprakész vendége, aki Brazíliából kapcsolódik a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójához. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
Belém Brazília egyik legszegényebb államának, Parának a székhelye, a földéghajlata szempontjából is fontos Amazonas torkolatánál fekszik, és hát ilyen szempontból kiváló helyszín a 30. klímacsúcs találkozó, a COP30 megrendezésére. A világ vezetői ugyanis itt hát személyesen megtapasztalhatják, hogy a fenntarthatóság és az egyenlőtlenségnek mekkora problémái vannak. A helyszín szimbolikájához tehát nem fér kétség semmiféle szempontból, de a szervezőket érte már jó néhány kritika. Nem vették például jó néven azt a környezetvédők, hogy a dzsungelben hidat meg utakat építettek, vagy hidakat és utakat építettek. Ezúttal a magángépek mellett óceánjárók is megjelentek a delegáltak elszállásolására. Ez a hangulat, ez lecsengett már Belénben, vagy csak most kezd fokozódni?
Hát köszönöm szépen a kérdést. Nem szeretném a szervezők egyből így pellengére állítani, és sajnos ez teljesen jogosra a kritikák, abból a szempontból, hogy ez egy nagyon elmaradott régió, és azért kellett mindenképpen elég sok infraszkörös beruhállás ahhoz, hogy ekkor a rendezvény meg lehessen tartani. Hát elég belegondolni, hogy előző klímakonferenciák ilyen több tízezeres embertömeget vonzottak. Viszont az, hogy hát ez ennyire messze és távol van, és ilyen nehézkes volt megoldani sok logisztikai kihívást, elég sok delegáció csökkentette a részvevők létszámát. Úgyhogy nézzük úgy is abból a szempontból, hogy ez is egy jó irány az ilyen klímakonferenciákra, mert az előző konferenciákkal szemben is gyakori ilyen nagy kritika volt, hogy rengeteg ember érkezik, nagyon sok kibocsátást generálva ezáltal, és nem biztos, hogy fenntartható, hogy mindig ennyi ember gyűlik össze egy helyen, egy környezetvédelmi konferencián, és most azért mindenképpen kevesebb emberre számítanak a szervezők is, hát a kapacitások se engedik meg, hogy annyi ember részt vegyen, és most zajlik is egy folyamat, így az egész ilyen nemzetközi ENSZ tárgyalások, és nem csak a klímatárgyalás, de az egész nemzetközi folyamat reformját illetően, úgyhogy ennek egy akár egy ilyen, úgymond a rosszba egy jót is tud ez alkotni, ez a logisztikai kihívások, hogy tényleg elinduljon egy ilyen folyamat arra, hogy hatékonyabb, kisebb és tényleg jobban szervezetek legyenek ez a konferenciák. Felmerült elég sok javaslat arra, hogy hol lehet a jövőben ezt például máshogy szervezni, mint például az, hogy csak olyan országban lehessen konferenciát szervezni, akinek már megvan a logisztikai kapacitása, és meg kell építeni ehhez, vagy például az, hogy ilyen lebontható elemek legyen, vagy hasonló felé, és ilyen ötlet felmerült. Ezt akár segítheti ez a logisztikai kihívások, amik itt vannak. Viszont igen, azért nagyon sok delegáció tagját úgy, még hogy mai napig nem tudtak megérkezni, mert hogy gépeket töröltek, nem tudtak leszállni, nem tudtak eljutni más körülmények között se, úgyhogy elég sok fokhíres delegáció van még most is. Úgyhogy már hivatalosan elkezdődött a konferencia, amikor most mi beszélgetünk.
Arról a konferenciáról beszélünk, amelyre 10 évvel a párizsi csúcs után kerül sor. 10 évvel ezelőtt közel 200 ország határozta el, vagy vállalta azt, hogy a a felmelegedés nem haladhatja meg a 1,5 Celsius fokot, vagy mindenképpen 2 fok alatt kell maradjon az ipari forradalomtól számítva az évszázad végéig. És nyilván van egy feszült geopolitikai környezet, és ebben a környezetben a klímavédelem mintha hátrébb sorolódott volna. Belémben az utolsó pillanatban jöhet áttörés a klímaharcban, vagy még így a konferencia első napja után nem lehetünk ennyire optimisták?
Hát azt hozzá kell tenni, hogy a brazil szervezők jól szekvenciálta, vagy jól szólották egymást a rendezvényeket, mert múlt héten jöttek ide a világvezetői, kormányfők, államfők, királyok, hercegek, hasonlók, hogy azért, hogy így megadják a hangulatot a tárgyalóknak, hogy min irányba kell menni, és az ott elfogadott ilyen nyilatkozat, vagy egy dokumentum, ami konkrét lépésekre hívják fel a kormányok vezetőit, megadta hangulatot arra, hogy tényleg lépni kell, tényleg fel kell pörgetni a klímavédelmi akciókat. Szóval van egy ilyen politikai fennhang is ebből a szempontból. A brazil szervezők egyértelműen azt szeretnék, hogy legyen egy konkrét eredménye, vagy legyen egy konkrét eredmények a konferencián. Nem csak ez a 10 éves évforduló miatt, hanem azért is, mert az egész nemzetközi ilyen környezetvédelmi szervezetrendszer Rióból származik. 1992-ben volt az első nemzeti konferencia, ahol a környezetvédelmi ügyekben leültek az országok egyeztetni, szóval de ami szerintem vissza is tért a klímaváltozási nemzetközi vitája Brazíliába. Úgyhogy tényleg egy nagyon erős ilyen politikai fennhang is van, és más szempontból pedig idén kellett leadnia minden országnak a saját új vállalását, ami bemutatja, hogy 2035-ig mit terveznek tenni a klímaváltozás megfékezésére. Ami azt nem mondom, hogy minden ország leadta a határidőre, mert mindig vannak, akik elmaradtak. Most legutolsó számok szerint kb. 120 ország adta le a vállalását, köztük az Európai Unió, Kína is, úgyhogy az ég nagy kibocsátók is vannak, bár még mindig hiányzik néhány. És ezek összesítése azt adta ki így a legújabb információk szerint, hogy a Párizsi megállapodás mégis működik, hatékony, mert hogyha ezek a vállalásokat betartják az országokkal, 12%-kal lehet majd csökkenteni a kibocsátásokat 2035-re, ami még persze nem elegendő ahhoz, hogy ezt a 1,5 fokot célt tartsuk, de ahhoz képest, hogy ha nem fogadtuk volna el a Párizsi megállapodást és nem haladnák, hát akkor még mindig rosszul lennénk. Szóval, ahogy ma elhangzott a mai megnyitón az ENSZ főtitkárának a beszéde, hogy az irány jó, a sebesség nem elegendő, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen többet kell tennünk. Az való igaz, hogy most ugye elég sok kihívás van nemzetközi szinten, ami nehezíti a fellépést, viszont ez a környezetvédelmi kérdés, ez egy olyan dolog, ami egymás mellé össze tudnak állni az országok, mert mindenkit érint, nem csak regionálisan érint országokat, nem csak pár országot, nem csak minden ország érintett valamilyen szinten. Meg hát elég belegondolunk csak most a különböző katasztrófákban, ami az éghajtvázás mert történik például most a Fülöp-szigeteken az elmúlt időszakban, például a Karib-térségben, amik voltak különböző ilyen tájfunok és hurikánok, szóval meg eleve itt az őserdőben is kell kutatni a környezeti katasztrófákat. Úgyhogy az elég sok ilyen kézzel fogható kihívást látnak azért a világvezetők itt vannak, és azért ez tényleg így elég erős felhangot arra, hogy tényleg lépjünk és tegyünk valamit. A másik fontos, ott pedig ilyen, hát ilyen munkaszervezési kérdés is, mert tavaly Bakuban lezárultak a különböző ilyen tárgyalási ágak, szóval alapvetően a Párizsi megállapodásnak az összes ilyen különböző nyitott kérdés is sikerült lezárni, illetve sikerült egy ilyen elég komoly pénzügyi feljárást is elfogadni a fejlett országok részéről a fejlett országok számára. Úgyhogy megvan az intézményrendszer, megvan a jogi keretrendszer, megvan a forrás is, ahhoz, hogy tegyünk. És hát ez a COP30, a brazil COP30 lenne az első COP, ahol már a konkrét lépésekről kéne beszélnünk is a tevékenységekről, és ezt szeretnék is a brazilok mindenképpen továbbvinni. Össze is állítottak egy ilyen Action Agenda nevű dokumentumot, ez egy ilyen különböző tevékenységet összerakó egy ilyen lista, hogy milyen lépéseket kell tenni azért, hogy tényleg aktívabban tudjunk fellépni a klímaváltozással szemben.
Itt említette ön a klímacélokat, a nemzetközi vállalásokat. Az Európai Unió nem érkezett üres kézzel a klímacsúcsra, de nem múlott sokon az, hogy üres kézzel érkezzen. Tehát az utolsó pillanatban történt a megegyezés. Csak innen nézve komoly teljesítmény a 2040-ig szóló klímacélokról és nemzetközi vállalásokról való uniós megegyezés, vagy ez mindenképp egy erős dokumentum?
Hát abban a szempontból mindenképpen erős jelzés, hogy nagyon sok országa ellentétben, most ez olyan nagy országot, mert az Európai Unió az ENSZ előtt közösen lép fel egy vállás van egyként, úgyhogy összehetőszörítő más egyedül dolgozó országok lépésével, vagy vállásaival. És hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy az Európai Uniónak ezek a vállalások a joganyagban vannak, jogi kötelezővel bírnak, be kell tartani, egy nyomon lehet követni, és számon lehet kérni ezeket. Míg más országok esetén a legtöbbször ezek a vállalások csak politikai vállalások, szóval nem bírnak olyan erővel. Ebből a szempontból mindenképpen az EU-s vállalás egy sokkal erősebb dolog. Tényleg utat mutat afelé, hogy tényleg ez egy elköteleződés az EU részéről, ami tényleg nyomon követhető és számon kérhető. Szóval ebből a szemben mindenképpen egy erős vállalás. Ez a 2040-es legebb 20%-os kibocsátáscsökkenés cél viszont nemzetközi szinten is mindenképpen ambíciózus, elvezet minket a 2050-es klímasemlegességhez, ami az ENSZ tudományos tanácsadótestülete szerint azon a pályán mozog, ami ahhoz kell, hogy ez a másfél fokot célt tartani tudjuk. Szóval ebből a szempontból is az EU-s egy erős vállalás. Ehhez képest persze most korábban említettem az a 2035-ös célt, mert az ENSZ-ben 5 éves célokat kell meghatározni, és nem 10 éves kívül az EU-ba tesszük, és ebből le lett bontva egy 2035-ös cél is az EU részre, amit benyújtottunk pár nappal ezelőtt az ENSZ felé. Ezt, hogyha összevetjük más országoknak az ambíciózus szintjével, így is mindenképpen egy nagyon ambíciózus és erős dokumentumot mondhatunk magunkénak. Azt persze el kell mondani, hogy az EU-s nem egy konkrét számot tartalmaz, hanem egy ilyen sávot, 62,25%-tól 72,5%-ig terjedő sávba próbálunk eljutni. Ez persze attól függ, hogy a különböző uniós szakpolitikák, amiket végzünk, azok hogyan fog működni, de ez még mindenképpen egy nagyon erős vállalás. Mivel megnézzük, Kínának a vállalása az most 7-10% közötti csökkentést vállaltak 2035-re, hát ehhez képest az EU-s mindenképpen sokkal erősebb. Még meg kell jegyezni azt is hozzá, hogy például Kínának sokkal nagyobb a kibocsátása, úgyhogy az ő vállalásuk is azért komoly lépésnek számít, meg az első alkalommal egyáltalán tettek kibocsátáscsökkentési vállalásokat, de mindenképpen az EU azért tud utat mutatni ebből a szempontból. Az, hogy ilyen későn érkezett meg, és ilyen viták veszték, az viszont sajnos beszivárgozott ide az ENSZ tárgyalások falai közé is. Egy kicsit az az érzése más tárgyaldelegációknak, hogy az EU-ban házon belül kicsit meggyengült az ambíció, amit korábban látni lehetett. Úgyhogy most az EU tárgyalóinak az a feladata itt az ENSZ tárgyalás során, hogy összezárjanak, és egy budasság ez az erős képet. És egy részre be is töltsék azt a úgymond hatalmi űrt, ami az Egyesült Államok kilépésével keletkezett, mert most a legtöbb fejlett ország és a progresszív fejlődő országok is az EU felé néznek, hogy ilyen vezető szerepet vállaljon a nemzetközi klímapolitika tárgyalások során. Úgyhogy egy nagy a feladat, amit most a tárgyaldelegációknak meg kell ugrania, de ahogy az elmúlt napokban láttam, azért akik itt vannak helyben, mindenképpen elkötelezettek, és ez lehetett hallani a múlt héti magas szintű tárgyalásokból is, amikor az államfők voltak itt. Viszont tényleg az utolsó percekben fog itt is eldőlni majd, hogy miben tudunk megegyezni, mi minden alkalommal szokott lenni, amikor megérkeznek a miniszterek majd a jövő héten.
Hát azok, akik ott vannak, azok részéről megvan az ambíció, de mi van azokkal, akik nincsenek ott? És hát akkor folytassuk azzal, hogy a klímavédelemre innen nézve legalábbis igencsak sötét árnyékot vet az, hogy Donald Trump amerikai elnök, hogyan is jelezte már a beiktatása napján, ismét kezdeményezte Amerika kilépését a Párizsi Klímaegyezményből. Idén szeptemberben azt mondta, hogy a klímaváltozás az átverés, és ezt megtoldotta azzal, hogy a Fehérház a COP30-ra nem küld magas rangú tisztségviselőt. Tehát ez az én olvasatomban aggodalomra ad okot ez a távolmaradás, mert hogy Amerika időnként kulcsszerepet játszott, meg játszik Kína meggyőzésében a széndioxid kibocsátás visszafogásáról, meg ott van a szegény országok finanszírozásának a kérdése, amelyet szintén biztosítani kell, tehát erre még kitérünk. A kérdés az éghajlatpolitika kifulladását, szélesebb köri kifulladását jelezheti Amerika távolmaradása?
Igazából ezt így több szempontból érdemes vizsgálni, mert ha például azt nézzük, hogy mi történt, amikor előző alkalommal lépett ki Trump elnök a Párizsi megállapodásból, akkor azt láthattuk, hogy amiatt is persze, hogy az Egyesült Államok egy szövetségi állam, hogy bár a szövetségi szinten visszahúzottak a tárgyalásoktól, de például nagyon sok szövetségi állam és nagyon sok nagy cég, vállalat, vagy akár város is elköteleződtek a Párizsi megállapodás mellett, sokkal erősebben, mint korábban, és próbáltak betölteni ezt az űrt. Úgyhogy nagyon sok volt, hogy gongi szövetségi államok tettek pénzügyi felajánlásokat, tettek vállalásokat, úgyhogy abban a szempontból a különböző államok és nem állami szereplők Amerikában mobilizálták magukat, és tényleg igyekeztek aktív szereplői lenni, úgyhogy ebből a szempontból egy hasonlót látunk most is, meg hasonlót várunk most is. Úgyhogy van ez az aspektusa, úgyhogy teljes mértékben azért nem írnám le az amerikai szerepállást a konferencián, persze nem feltétlenül a szövetségi kormányzó részéről. A másik szempontból viszont akár üdvözölhetjük is ezt, hogy nincsen most magas szintű tárgyalók az Egyesült Államok részéről, mert például most nemrég kellett volna elfogadni a nemzetközi polgári hajózásra egy újfajta ilyen klímavédelmi rendszert, amit mindenki már évek óta próbált elkészíteni, és egy elég sokat hozott volna a klímavédelem szempontjából, és ezt pont az Egyesült Államok tárgyaldelegációja tudta elsüllyeszteni, hogyha értek ezzel a szóképpel. És ebből a szempontból, hogyha most nincsen itt ilyen magas szintű tárgyaldelegáció, akkor az is nézzük pozitív szempontból, hogy legalább nem kell amiatt aggódnunk, hogy próbálják majd lassítani a tárgyalásokat. Úgyhogy ez mindig ilyen, sosem mint 200 országnak kell megegyeznie, itt azért mindig ilyen nagyon sok irányból kell nézni a tárgyalásokat. Az viszont teljes mértékben helytálló megállapítás, hogy azért helyet ad, sajnos a kritikus hangoknak is az Egyesült Államok kormányzatának álláspontja, úgyhogy azért hallani több szereplőt is, aki készülbe vonja ennek a tárgyalási sorozatnak a szükségességét, vagy a prioritását. Viszont hát a környezeti kihívások, az a környezeti katasztrófák történnek, hát sajnos ez visszarántad minket a realitások talajára, úgyhogy nehéz ebből a szempontból védeni ezt. Például nagyon jól mondta a Mennyitó beszédében az ENSZ klímaváltozási testületének a főtitkárai, Simon Steele, hogy persze nagy költsége van a zöld átállásnak, de sokkal nagyobb költsége van a nem tevésnek, hogyha nem teszünk semmit, és hagyjuk, hogy a klímaváltozás negatív hatásai katasztrofális eseményekbe torkoljanak.
Schaffhauser Tibor, a Green Policy Center társalapítója, szakértője a mai napra kész vendége műsorunkba Brazíliából, Belémből csatlakozik. Ott zajlik a 30. klímacsúcs találkozó. A szegény országok finanszírozása, folytassuk ezzel, eddig egyetlen klímacsúcs találkozón sem sikerült igazán komoly áttörést elérni a klímaválság elleni küzdelem finanszírozásában. Most lehetünk optimistábbak?
Hát abból a szempontból mindenképpen fontos lépéseket várunk most, mert a tavalyi klímakonferencián arra sikerült egyességet találni, hogy a most hatályos évi 100 milliárd dolláros ilyen finanszírozási célt megtriplázzák a fejlett országok, és 2025-től folytatódva évi 300 milliárd dollárt mozgósítanak állami forrásokból a fejlett országok klímatevékenységére. És emellett volt még egy fontos döntés, hogy elhatároztak, hogy indulnak egy ilyen tárgyalási sorozatot arra, hogy hogyan lehet az összeget feltornázni 1300 milliárd dollárra 2035-re, És ennek a tárgyai sorozatnak most lesz vége, vagy hát most lesz vége a következő napokban, és itt kell majd megállapodni a tárgyalófeleknek arra, hogy milyen módszerekkel, milyen új források bevonásával, és tényleg hát hogyan lehet mozgósítani az 1300 trillió, vagy bocsánat, 1300 milliárd dollárnyi forrást. Úgyhogy azért ez egy jóval nagyobb mértékű finanszírozást tud hozni, hogyha sikerül megállapodni abban, hogy hogyan tudják bevonni ezeket a forrásokat. De itt már nem csak az állami forrásokról beszélünk, hanem az egész ilyen pénzügyi szektor zöldítéséről, fejlesztési bankokról, magánforrásokból, tőkealapokból, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy azért ez, ha sikerül megállapodni, azért ez sokkal közel tudja hozni a klímavédelemnek a finanszírozását. Azért is van ez az 1300 milliárd dolláros cél, mert hogy tavaly a fejlődő országok ezt tették ki az asztalra, hogy ennyi pénzre lenne szükség az ő saját beszélésük szerint ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak fellépni a klímaváltozás ellen. Úgyhogy hát most kijött a tárgyalásoroznak a jelentése, ebben nagyon jó ajánlásokat fogalmaztak meg a tárgyalófelek, mert egy éven keresztül voltak a tárgyalások, és most az lenne a feladatunk a következő napokban, hogy ezeket az ajánlásokat átültessük konkrét jogi kötőerővel rendelkező döntésekké, és akkor megindulja ennek a gyakorlatban történő átültetése.
Csak pénzkérdés a klímaváltozás elleni harc? Vagy nagy mértékben szándék kérdése is?
Hát több szerepe is van. Az első persze a források is, másik persze a szándék, és végül is van a technológia, a kapacitásépítési dimenzió is, ez elég sokrétű a kérdés. Azt persze láthatjuk, hogy nem minden ország és országcsoport érdekelt a zöld átállásban. Azért nagyon sok ország a mai napig a gazdaságát jelentősen a fosszilis energiahozó kitermelésére építi. Azért számukra ez a zöld átállás nem biztos, hogy a legjobb befektetésnek tűnik jelenleg. Azért látjuk persze, hogy vannak olyan országok, azért például a közel-keleten, akik már most is nagyon sokat fektetnek be például turizmusba, a zöld technológiában, mert látják az idők szavát, és látják azt, hogy tégy idővel át kell állni. Ez sajnos nem mindenki igaz, úgyhogy azért látni, hogy vannak olyan országok, akik még nem főtén gyorsítani akarják a tárgyalások menetét, mondjuk úgy, hogy szóval van persze igen egy ilyen elem is, hogy a szándékot is meg kell tenni, meg persze van mellett a technológia és a kapacitási kérdés is, mert mögött persze, hogyha a forrásról mobilizálunk, de nem biztosítjuk a megfelelő szaktudás és megfelelő technológiai megoldásokat a fejlődő ország részére, akkor még ugyanúgy nem biztos, hogy fel tudják venni megfelelően a lépéseket. Ugye van egy ilyen, nagyon erős ilyen technológiai elem is a tárgyalások során. Most a brazil elnökségnek egy kiemelt ilyen célja, hogy egy ilyen új ilyen technológiai programot indítson útjára, az összegyéktiek. Itt, ami vitás elem szokott lenni alapvetően a különböző felek között, az a különböző ilyen szerzőjogok és a licencek kérdése, mert persze nagyon sok cég nem szeretné ingyen átadni ezeket a licencek technológiákat, viszont nagyon sok ország úgy gondolja, ezek átadása nélkül nagyon nehéz hatékonyan fellépni. Úgyhogy én nagyon sokrétű tárgyalásokról beszélgetünk, és akkor nem is beszélgetünk még az legnagyobb ilyen kérdéskör, az az alkalmazkodás, ami azért is fontos, mert mi látjuk, már mai nap is vannak olyan esetek a klímaváltozás miatt, amit már most érzünk a bőrünkön, például ezek a megnövekedett szélsőség és időjárási események, ami ezzel most alkalmazkodnunk kell. És ebben viszont azóta eddig a probléma, hogy nem nagyon láttuk, hogy mennyire hatékonyak a különböző alkalmazkodási lépések, és ebben a szempontból most sikerült összeállítani egy ilyen közel 100 indikátorból álló listát, ami az lenne fontos, hogy lássuk, hogy a különböző ilyen szakpolitikák, projektek, beavatkozások mennyire hatékonyak, és akkor ezek mentén lehetne akkor így tényleg prioritizálni, hogy miben fontos a pénzt fektetni, milyen megoldásban, milyen szakpolitikában, milyen intézkedésben, hogyha a legnagyobb ilyen alkalmazkodási eredményeket tudjuk elérni, és erről is most kell majd döntést hoznunk. Szóval ebből is azért tényleg látszik, hogy nagyon sokrétű ilyen megfontolásokat lehet látni így a klímaváltozás megfékezésére kifutó tárgyalások során.
Brazília nagyon-nagyon messze van Székelyföldtől. A klímacsúcson döntenek valamiről, a résztvevő szakértők, az egyes államok államfői, kormányfői. Európának a szempontjából, az Európai Unió szempontjából mikor mondhatjuk azt, hogy eredményes volt a Berlinben zajló klímacsúcs. Ön az Európai Unió részéről, a következő soros elnök Ciprus részéről van ott a klímacsúcson. Mikor mondhatjuk azt, hogy eredményes volt?
Hát egyrészt, hogy csak azért, hogy közel hozom a hallgatókhoz, persze nagyon veszélyen tűnik ez az egész ENSZ folyamat, meg hát fizikailag mindig tényleg így az egész ilyen misztikum, ami körüleli, viszont az fontos látni, hogy amik itt megállapodunk, azokat át kell ültetni az országoknak a saját döntéseibe, úgyhogy például ez nagyon erősen befolyásolja az uniós jogalkotás, ami befolyásolja a nemzeti jogalkotás, szóval ebből a szempontból mindenképpen fontos, hogy eredményeket tudjunk felmutatni itt is, mert ez kihatás lesz az életünkre. Szóval van egy ilyen szerepe is, viszont tényleg, hogy az eredményességről beszéljünk, ami az Európai Uniónak a fejlett országnak általában, és nagyon sok progresszív országnak, mint például a kis szigetországok, akik nagyon kitettek például a klímaváltozásnak. Az egyik legnagyobb kérésünk a többi tárgyaló delegáció és a brazil elnökség felé az, hogy konkrét lépésekben állapodjon meg arra, hogy hogyan lehet ez a klímavédelmi ambíciót jobban felpörgetni, milyen lépéseket tudunk kollektíven meghozni ahhoz, hogy minél gyorsabban éljünk el ez a másfél fokot célhoz, hogy minél többet tudjunk tenni kollektíven, hogy mi az, ami kell tennünk egymás segítésére, hogy erre ilyen konkrétumokat tudjunk beszélni, mert az elmúlt időszakban főleg a pénzügyekről volt szó, ez volt a fejlődő ország kérése. Most viszont az a kérés, hogy jó, akkor most megvan a pénzügy, ezt most akkor sikerült így megállapodni a forrásokból, akkor most állapodjunk meg arról, hogy akkor milyen lépéseket kell tennünk ahhoz, hogy tényleg hatékonyan tudjunk fellépni a kiválasztás ellen. Úgyhogy számunkra az egyik ilyen kulcs eredmény az lenne, hogyha sikerülne konkrétumokban megállapodni a magasabb ambíciószint, az erősebb lépések, a hatékonyabb lépések irányába, és hát ez lenne, amit nagyon fontos lenne elérnünk, reméljük, hogy sikerül minél hamarabb ezekben előlépni. Úgy látjuk, hogy azért a brazil elnökség is látja ezt, ez a Action Agenda nevű kezdeményezésen keresztül, úgyhogy reméljük partnerek tudnak ebben lenni a többi ország is. És erre még azt fűzném fel, hogy azért bár sokszor még nem hallani a tárgyalások során, de egyértelmű, hogy például azért vannak ilyen szinergiák, hogy ahhoz, hogy például Kína el tudja adni az ilyen zöld termékei, napelemeit, az elektromos autóit neki, fontos az, hogy mindenki erősebb legyen a globális ambícióba. Úgyhogy vannak ilyen szinergiák is, amit érdemes lehet akár így jobban kiaknázni, úgyhogy azért remélem, hogy sikerül majd tényleg egyességeket összehozni így az asztalon egymás fölött átfolyó, vagy az asztal fölött átfolyóval, és tényleg közel hozni az országokat, hogy hatékonyabban lépjünk fel a klímaváltozás megfékezésre kapcsolatban.
Még két kérdés. Klímaválságról, klímaváltozás elleni harcról beszélünk, miközben Bill Gates, a Microsoft alapító tulajdonosa nemrégiben egy sokak által vitatott kijelentést tett. Ő úgy fogalmazott, hogy a klímaválság nem okozza az emberiség összeomlását, és szerinte stratégiai váltással a hangsúlyt nem a hőmérséklet emelkedésének a gyors korlátozására, hanem az emberek életének a javítására, a betegségek elleni harcra, a szegénység elleni küzdelemre kellene helyezni. Ha innen nézzük, a COP30 lényegtelen dologról vitázik?
Hát egyrésztől persze gondolom a szilíciumbölgyből nézve nem tűnik olyan vészesnek a klímaváltozás, de hogyha tényleg most, hogy említettem, megnézzük például, mi történik most a Fülöp-szigeteken, a megerősödött tájfunokkal, mi történt akár nyáron Európában az aszályokkal, szóval azért azt nem mondanám, hogy nincsen kihatása az életünkre a klímaváltozás. Emiatt például az alkalmazkodásra is nagyon sokat kell fektetni, és a kibocsátás csökkentésre is. Szóval kicsit vitatkoznék, viszont abból a szempontból egyetértek, hogy azért fontos ezt a zöld átmenetet, ezt egy ilyen fejlesztési szemszögből is nézni. Szóval például, hogyha megnézzük a fenntartható fejlődési célokat, amit az ENSZ megalkotott, abba beilleszkedik a klímaváltozás, szóval a klímaváltozás fejlépés az egy eleme ennek, és egy egész rendszerbe illeszkedik, aminek a szegénység felszámolása, az életminőség javítása, az egészségügy javítása, a tiszta ivóvízhez való jutás is hozzátartozik, és ezek egymás erősítő lépések. Meg azzal például kivonjuk a foszilis energiahordozókat, jobb minőségű lesz a levegő, jobb életminőségét tudunk biztosítani embereknek, kevesebb lesz a betegség például. Szóval egy ilyen eleme is, ilyen összekapcsolása. Hogyha ilyen szennyező iparákat tudunk átalakítani, ez tisztítja a vizeinket, a környezetünket. Szóval nagyon sok ilyen összefüggést fogjuk látni, és azzal, hogy új és zöld technológiák tudunk meghonosítani, ez nagyon sok embernek ad lehetőséget ahhoz, hogy először legyen világítás az otthonában, először jusson hozzá új technológiákhoz. Szóval ennek mindenképpen ez egy ilyen szerepe is. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy a klímaváltozás elleni fellépés, és ez a zöld és igazságos átmenet, ez önmagában csak is egy ilyen környezeti szempontból kell megközelíteni, mert van, akinek tényleg egy ilyen szociális eleme, van egy ilyen igazságossági eleme, és van egy ilyen fejlesztés politikai eleme is. Úgyhogy miután Brazíliai fejlődő ország, ezt nagyon jól érzik, szóval azért ezt gyakran láthatjuk ennek a vitáit is. Például pont tegnap érkezett egy új ilyen napirendi ponti javaslat, hogy a klímaváltozás és egészség kapcsolatáról beszéljünk, vagy beszéljünk például a kereskedelem és klímaváltozás kapcsolatára, mert mind ez olyan dolog, ami kiadásom az emberek életére is, és ezek is most meg fog majd vitatni a tárgyalások során.
Ha felütjük az internetet, akkor szinte naponta olvashatunk olyan híreket, amelyek arra mutatnak rá, hogy a másfél fok túlhaladásával több ökoszisztéma is vészes fordulóponthoz érkezett, vagy érkezhet a Földön. Mégis zárjuk a beszélgetésünket picit optimistábban, vagy bizakodóan, vagy biztatóval. Arról is lehet olvasni, hogy a világ azért tett némi előrelépést a klímaváltozás elleni harcban. A megújuló energia ma már a legtöbb helyen olcsóbb, mint a környezetszennyező kőolaj, földgáz, meg szén. Persze a képet árnyalja, hogy 2024-ben még mindig a szén volt a legfontosabb energiaforrás, de azért, ahogy ön az ENSZ főtitkárnak a szavait idézte, az irány az jó, csak hogy a sebesség az, amin változtatni kell. És ha már sebesség, sokszor mondtuk azt, hogy az emberiség fék nélkül robog a bizonyos szakadék felé. Van esély, meg jel arra, hogy elkanyarodjunk az utolsó előtti pillanatban?
Hát igen, most ugye pár ilyen számot hozva, hogy miért elfogadtuk volna a párizsi megállapodást, akkor a tudósok azt mondták, hogy nagyjából ilyen 3,7-4,8 fok közötti melegedés felé tart a bolygónk, ami katasztrofális lenne, mert hát tényleg az éghajlati rendszerünket ugye másfél fokos melegedésnél tudjuk még nagyjából meglátni, hogy előrejelzni, hogy mi az, ami várható, és az még egy olyan menedzselhető változás tudott volna. Hát ehhez képest, hogy most, ahogy folyamatosan jönnek az új szakpolitikák, egyre több megújulót hozunk be rendszerbe, és több, és így tovább. Most például a legutolsó bakui klímakonferencián már a legutolsó ilyen értékések szerint sikerült ilyen 2,1 és 2,8 fok közötti melegedési szintre lehozni, ami még mindig ez a másfél fok felett van, de azért sokkal, most az a 4-5 fokhoz képest már sokkal előrébb vagyunk, és most ez az új válasz, amit most beadnak az államok, ez a remény az, hogy tényleg közel hozzon minket ez a másfél fokos pályához. Szóval látszik már most is egy ilyen tendencia, ami arra felé mutat, hogy tényleg jó irányba megyünk, viszont mindenképpen sokkal jobban fel kell pörgetni ezt, ez teljes mértékben egyértelmű. Erre azért van több ilyen kezdeményezés, például a megújulóknak a megtriplázása, a energiahatékonyság megduplázása, szóval vannak ilyen vállások, akkor most például született egy vállás, egy új ilyen rendszer a brazil elnökök elnökség részében múlt héten, ami a trópusi erdőket próbálja segíteni, mi szintén hozzájárul ahhoz, hogy csökkentsük a klímaváltozás hatásait. Szóval azért vannak lépések, de viszont nagyon fontos, hogy egy koordináltan együttműködve, és minél ambiciósabban tegyünk, amit csak lehet. Az egyéni szinttől egészen az állami és az ilyen multinacionális szintig, szóval minden szereplőből, amit lehet a saját körülményeihez képes, lehetőséghez képes, fontos, hogy megtegyen.
Schaffhauser Tibor, a Green Policy Center szakértője volt az elmúlt 35 percben a Naprakész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a Viszonthallásra.